téma, ugye, mert ez is megint csak egy óriási téma. De a témánk az, hogy hogyan beszélhetünk egy üzenetben úgy, hogy vannak hívők, és nem hívők abban a teremben. És lehet, hogy technikailag a leghasznosabb azoknak lesz, akik gyakorolják ezt az ajándékot, vagy teszik ezt, tehát beszélnek emberekkel, prédikálnak, kell készülniük rendszeresen. De én azt mondom, hogy mindenkinek hasznos lesz, mert az, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan tanítani, és persze megint megnyitjuk majd az ülést beszélgetésre, igazából adhat egy olyan szemüveget, egy olyan szemszöget, úgy általánosságban véve az Istentől távol lévő emberek felé, ami segít abban, hogy még érthetőbben át tudjuk adni az evangéliumot, vagy jobban megértsük őket. Számomra, tehát nincsen nagyobb izgulás igazából, így, tehát lelkipásztorként a szolgálataim közül talán a prédikálás és a tanítás az, ami a legnagyobb izgulást hozza az életemben. Lehet, hogy annyira nem látszik, de nem tudjátok, hogy mennyire remeg ilyenkor gyomrom, vagy tehát az, amikor készülök egy üzenetre, és aztán amikor prédikálok. Tehát bármi jöhet, házassági tanácsadás, vagy mit tudom én, bármi jöhet. Bármi. De ez mind nyugisabb. Nekem legalábbis. Nekem. Ugyanakkor óriási kiváltság számomra, hogy kiállhatok, hirdethetem Isten igéjét a gyülekezetben, és tudva azt, hogy annyira méltatlan vagyok az egészre, hogy ihaj, és Isten mégis használ, és Isten mégis használ bennünket, akik ezt tesszük a gyülekezetben, és része vagyunk ennek a csodának, hogy megnyitjuk, hallgatunk Istenre, megnyitjuk a szánkat, és továbbadjuk azt, amit hallottunk, és aztán emberek hallják, aztán emberek döntést hoznak azok alapján, és aztán embereknek az életének a folyása megváltozik. Ez a prédikálásnak a csodája. Hogy fölkészülünk, prédikálunk, és aztán emberek ezt hallják, és úgy veszik, hogy Isten szólt, és döntéseket hoznak az alapján, és aztán megváltozik az életük. És te meg csak nézed, te meg csak készültél, továbbadtad, amit Isten adott, és kinyitottad a szádat, tettél bele melót, és embereknek az élete megváltozik. Ez egy csoda. Ez egy csoda, ami mindig megdöbbent engem. Amikor hallom bizonyságokba, vagy az, hogy valaki hallgatott arra, amit mondtam. Van olyan azért, ezt akarlak bátorítani, hogyha az igével szolgálsz, akkor van olyan, hogy hallgatnak rád. Tehát, van olyan. Van olyan is, hogy nem, de van olyan, hogy hallgatnak rád. Egy üzenetre felkészülni kemény munka. Tehát említettem az előző részben, nem tudom mikor már, de hogy a pásztor csak egy napot dolgozik vasárnap. Persze. Válaszom az erre az, hogy gondolj a legstresszesebb részére a munkádnak. Tehát bármit csinálsz. Amit csinálsz, ha van egy munkád, gondolj a legstresszesebb részére, amin igazából azon áll vagy bukik, hogy kapsz-e fizetést, eredménye van-e, nem rúgnak ki, vagy nem csuknak le. Tehát nagyon sok múlik rajta. És ezt csinálod. Most képzeld el, hogy ezt nekünk, akik prédikálunk, ez ugyanez, csak nekünk ezt egy rakás ember előtt kell csináljuk. Olyan, akik barátok, vagy ismerősök vannak a gyülekezetben, vagy totál idegenek, és a toppon kell legyünk egy módon. És nem mondhatom azt 10 perccel az Isten tisztelet előtt, hogy hát most akkor hagyjuk, vagy halasszuk el most ezt az éles bevetést, mert most nem tudtam igazán felkészülni. Hanem oda kell állnunk hétről hétre, ott kell lenni, ha van több alkalom, vagy más alkalmak, akkor ott is. Tehát kemény munka. Én egy üzenetre 8-10-12 órát készülök. Tehát nem vasárnap hajnalba szedem elő, vajon mit adjak a gyülekezetnek, vagy nem szombat este veszem elő a dolgokat, hanem akár már hetekre előre, vagy hónapokra előre már vannak gondolatmagok, amik akár a Szent Szellem által tudnak érni, és ott vannak bent. És tehát kemény munka, én azt mondom, hogy kemény munka. Nem lehet, nem tehetjük meg, hogy csak összecsapunk valamit, hogy aztán ezt úgy odadobjuk az embereknek, mert ők igenis hallgatnak. Úgy veszik azt, hogy Isten szól, döntéseket akarnak hozni az alapján, és az életük folyása megváltozik tőle. Nem tehetjük meg azt, hogy tingli-tangliba szórakozunk, és éppen mi jut eszembe. Majd csak lesz valami. Ja, úgyhogy egy jó kérdés az, de egy kicsit téves kérdés is egyébként, amit én így feltettem kérdésbe ehhez a témához, hogy hogyan foglalom le, vagy hogyan tudom bekapcsolni az embereket ugyanabba az üzenetbe, ha hívő vagy nem hívő. Tehát hogyan tud mind a kettő bekapcsolódni egy üzenetbe. Ebben van egy kis hamis feltételezés is, és talán ha emiatt a hamis feltételezés miatt, tehát ez egy rossz irányba befolyásolja a felkészülést is. Sőt, rossz irányba befolyásolja az előadásmódot is. Mert azt gondoljuk, hogy másképp kell a hívőnek, és másképp a nem hívőnek. És akkor ilyen skizofrén üzenetet kell, vagy csak most ez ezeknek szól, az csak azoknak szól. De nem lehetséges, tehát lehetséges egy üzenet, ahol az üzenet, ha bár nem ért egyet vele, de tetszik neki, a nem hívőnek. Nagyon is lehetséges. Úgyhogy erre szokták azt mondani, hogy hát ahhoz, hogy tetszen a nem hívőnek az üzenet, ahhoz fel kell vizezni. Csak a lájtos részekről beszélhetsz, meg csak a... Tehát, de ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Tehát ha teszik, vannak, akik teszik. Mert azt gondolják, hogy így lehet tömegeket csinálni a gyülekezetben. De nem ez a titka. Mert ha felvizezünk dolgokat, felvizezzük az üzenetet, abból senkinek nem lesz haszna. Se a hívőnek, se a nem hívőnek. Semmi haszna nem lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kulcs ebben a kérdésben nem a tartalom, hogy miről szól az üzenet, nem a tartalom, hanem a megközelítés, hogy honnan közelítem meg a dolgokat, és az előadás módja. Ez adja meg a kulcsot ahhoz, hogy mind a kétféle ember, a hívő és a nem hívő, is elkapja a fonalat, és megragadja őket. Nem a tartalom. Ez nem azt mondom, hogy akkor rossz tartalomnak kell lennie, hanem nem a tartalom választáson múlik az. Ezzel csak azt mondom, hogy nem az az első, hanem az előadáson és a megközelítésem. És mindjárt fogok beszélni arra, hogy ez mit jelent. Tehát nem kérdés az, hogyha megkérdezel egy prédikátort, hogy figyelj már, szeretnéd-e, hogy ha nem hívők bejönnek a gyülekezetbe, akkor úgy tehát tudjanak kapcsolódni az üzeneteidhez, igaz? Szeretnétek? Hát persze, hogy szeretnénk. Nagyon szeretnénk. Abszolút szeretnénk. De sajnos az a helyzet, hogy a megközelítés az pont ez ellen dolgozik. Tehát a vágy megvan, a szándék megvan, de az a megközelítés, amit használunk, az olyan, mintha tehát úgy prédikálunk legtöbbször embereknek, mint hogyha ezek az ember, mindenki, aki itt van a teremben, az hívő, és minden héten itt vannak. És buzognak Jézusért. Ez a megközelítés. De nem jó. És tehát én azt mondom, hogy a rossz megközelítés az igazából semlegesíti a fantasztikus tartalmat. Tehát lehet, hogy piszok jó tartalma van annak az üzenetnek, de egyszerűen nem tud összerakni, nem érted, mert ez az előadásmód, és ez a megközelítése, hogy próbálta a prédikátor megközelíteni a dolgokat, a témát, az nem jött át. És a fantasztikus tartalomból hát igazából semmi nem lett. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az, ahogy elmondjuk, az milyen. Tehát meghatároz az eredményt. Na most honnan szedjük a megközelítésünket? Én azt mondom, ez az én tapasztalatom, hogy örököljük. Tehát akinek a lábai alatt voltam a legtöbbet, akinek az üzeneteit hallgattam a legtöbbet, az ő megközelítését öröklöm igazából. Az ő példája az én úgymond támaszom, vagy arra kezdek el hasonlítani, de ez teljesen normális dolog. Teljesen természetes dolog. Ahogy láttuk, ahogy hallottuk, úgy csináljuk. De mi van akkor, hogyha valami olyasmit örököltünk, ami semlegesíti a tartalmat, és semlegesíti a szándékunkat? Hogy mindegy, hogy milyen ember vagy, azt szeretném, hogy megértsd azon a szinten, amin vagy. Ja, úgyhogy ezzel kapcsolatosan én azt arra bátorítanák mindenkit, aki ezzel foglalkozik, és az igét prédikálja, hogy nem azért adtuk oda az életünket Jézus kezébe, hogy aztán ragaszkodjunk valamilyen prédikálási módszerhez, valami prédikálási stílushoz, valamihez, amit örököltünk valahonnan, vagy valamit, amit nagyon sokat láttunk. Nem? Tehát nem ezért adtuk oda az életünket. Hanem az a vágyunk, hogy Isten használni fog bennünket. És úgy fog használni, hogy ő akar. És az a vágyunk, hogy hatással legyünk a mi generációnkra, ahol vagyunk. És arra azokra az emberekre, akik a gyülekezetben vannak, és akik a gyülekezet vonzás körzetében vannak, és aztán egyszer megjelennek a gyülekezetben. Tehát ha erre vagyok elhívva, és erre vagyok elhívva, akkor viszont a megközelítésemet ez kell meghatározza. Nem az, hogy mit örököltem, nem az, hogy mik a hagyományok, vagy nem az, hogy mit vár el valami, vagy valakik. Hogy a bevégzett munka kifejezésnek legalább 10-szer benne kell lenni az üzenetbe. És akkor hithű Biblia szólós vagy. Oké? A kegyelemnek meg 30-szor. Tehát a Jézus helyett is kegyelmet mondjál. Oké? És akkor majd nagyon jó lesz. Akkor elfogadjuk az üzenetedet. Nem. Tehát nem. Tehát kik vannak a vonzáskörzetünkben, milyen emberek járnak, milyen elhívást kaptam, ez határozza meg a megközelítésemet. Úgyhogy nem kell nekünk itt bábáskodni a régi dolgok felett. Ez is a változás. Már hajlandónak kell legyünk a változásra és a változtatásra. Tehát nincs rá időnk, hogy múzeumot csináljunk, vagy archív felvételeket játszunk le mi magunk, vagy archív stílusban játsszuk le a dolgokat, mikor a mai ember másképp ért, vagy másképp szól a szívéhez valami, ami, tehát másképpen, mint 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Ja, úgyhogy Isten elhívott bennünket a mostra, a jelenkorba, a jelen emberekhez, azokhoz a fajta emberekhez, akik ott vannak körülöttetek, és ehhez ő ad megközelítés, és van megközelítés. De ez nem egy idegen dolog a megközelítés, hogy sok minden a megközelítésen múlik, mert csak gondolj bele a családi életbe. Otthon, hogyha van családod, mindenképpen van családod, meg különben nem létezni. Tehát amikor gyerek voltál, akkor tudtad azt, hogy amikor azt mondták, hogy nem, akkor tudtad azt, hogy ez most egy olyan nem, amit ha a feje tetejére állsz, is nem lesz, vagy ha egy kicsit nyomod még és nyöszörögsz, akkor azért lesz belőle igen. Megközelítés kérdése. Tehát ki tudtad ismerni? A gyerek ki ismeri? Vagy házasság? Tehát házasság. Tehát házasként tudod, hogy mikor és hogyan kérj dolgokat. Legalábbis egy idő után megtanulod. hogy mikor és hogyan kell kérni dolgokat. Vagy ott vannak a tinédzserek. Tinédzserek a családban. Azért, mert igazad van, azért még nem fognak megtörténni a dolgok. És hiába van igazad, ha nem úgy, és nem abban az időben teszed, akkor egy felesleges ellenállás, vagy felesleges lázadást hozol létre a tinédzserben. Tehát ez mind megközelítés kérdése. Na de, ha ez normális ezeken a területeken, akkor csak annyit kell tegyünk, hogy ugyanezt az elvet alkalmazzuk a prédikálásra is. De nem mindegy, hogy hogyan. Ja, úgyhogy a kérdés az ez, hogy a megközelítésem az olyan-e, amikor prédikálok, hogy ott a nem hívő, mikor elmegy, akkor azt mondja, hogy a jövő héten visszajövök. Olyan-e a megközelítésem, amikor prédikálok, hogy nem csak, hogy azt mondja, hogy visszajön a nem hívő, hanem azt mondja, hogy elhozom a havert is. Hát jó volt ez. Jobb, mint amit gondoltam. Sőt, sokkal jobb volt, mint amit gondoltam. Értettem a dolgokat, hallottam hasznos dolgokat. Eljövöm a havert is. Oké, tehát ilyen-e? Ha nem, akkor hajlandó vagy-e változtatni? Ja. Ha nem biztos a válaszod az első kérdésre, tehát nem tudod-e, hogy olyan-e, hát akkor kérdezd meg a körülötted lévő magot, gyülekezeti magot, hogy ők bátran elhívnák-e a barátaikat, és beültetnék az üzeneteidre. És tudod-e, tehát ők biztosak-e abban, hogy ha hallják az üzenetet, akkor megértik-e, és kapnak belőle valamit. Vagy 3 év bibliaiskola kéne hozzá, hogy megértsék az üzeneteid. Mert annyi utca házszám van benne, valami 2 Korintus 6-8, igen, bújtatott kódok vannak, meg mit tudom, ez csak a benfentesek értik. Tehát hogy mi? Hogy mi van? Ja, úgyhogy lehet, hogy fájdalmas a felismerés, de akarok-e menni az elhívásomban előre ezen a területen? Mert akkor meg kell nézem, és hogyha van változtatásra szükség, akkor változtatnom kell. Úgyhogy nekem mi a célom a prédikálással? Na, jönnek a késő őszi madarak, vagy kora őszi madarak. Mi a célom? A célom nekem, amikor prédikálok, az az, hogy én úgy mutassam be az írást, a Bibliát, Isten igéjét, tehát egy olyan módon, ami segít az embereknek, segít, tehát ad gyakorlati segítséget, és meggyőzi az embereket annyira, hogy a végén örülnek, hogy ott voltak. És úgy mennek haza, hogy várják a következő alkalmat. Mi? Jó, mély. Tehát úgy akarom bemutatni Isten igét számukra, hogy örüljenek annak, amit hallottak, annyira, hogy várják a következő alkalmat. Ugye, amikor elmennek vele. Ja, jövök legközelebb, és ez jó volt. Ez jó volt. Nyilván ebben sok köze van az, hogy az egész Isten tisztelet hogy zajlik. Ez is lehetne egy külön téma, mert az üzenetre való kapacitás nagyban meghatározza, hogy mi történik az üzenet előtt. Egészen a parkolótól kezdve, vagy az utcától kezdve, hogy mivel találkoznak az emberek. Mert már körülbelül 10-15 üzenetet megkap, mire idejön, és hall egy üzenetet a pásztortól. És azt kell, mindent el kell kövessünk, hogy amíg beérnek a parkolóból az üzenetig, tudják azt, hogy ők fontosak, értékesek, és Isten törődik velük. És ezt kell kifejezzük. Minden szolgálat, ami az Isten tisztelet körül forog, ezt kell kifejezze. Egy üdvözlés kint az utcán, üdvözlés már bent a házban, a berendezett terem, a tisztaság, a fények akár, a szellőztetés, a sok-sok apró részlet. Így adsz értelmet. Na, de, vissza a prédikálása. Tehát jól érezzék magukat, hogy visszajönnek a jövő héten is. Nem egy túl mély cél, de ez forog bennem, hogy amit hallottak, az segítette nekik. Tehát valami segítséget kaptak el. Vagy egy másik. A kételkedő eljutott egy olyan állapotra, hogy kételkedjen a saját hitetlenségébe. Ilyen voltam én. Én egy házi videót láttam Eper és Károlytól, bizonyságtétel, hogy hogyan tért meg, egy órás volt, és ez az előadásmód, és ez a megközelítés, ez abszolút átbillentett engem egy olyan pontra, hogy hitetlenné váltam a hitetlenségemben. Tehát elkezdtem kételkedni abban, hogy nincs Isten. Mert amúgy az volt benne, hogy nincs Isten. De azzal, ahogy ő megközelítette azt, hogy Isten valóságát a saját életében, az engem elbizonytalanított, hogy most, hát akkor nem mondhatom azt biztos, hogy nincsen, de az se, hogy van. De mindjárt tovább léptem már egy lépést. Úgyhogy ez is egy tök jó cél. Valakinél lehet, hogy ez történik meg, amikor prédikálunk. Aztán van, amikor a hívőknél az a vágyam, hogy a hitük az mélyebb legyen. Tehát legyen egy mélyebb hit. Akinek nincs Bibliája, az meg vágyjon arra, hogy szerezzen egyet. Oké? Tehát ezek ilyen apró kis lépések. Apró kis lépések. Ki hol tart? De úgy szeretnék prédikálni, hogy ezek az emberek ezeket a kis apró lépéseket, de megtegyék. Előrefele. Tehát úgy beszélt a Bibliából, meg olyan érdekes volt ez a történet. Nem 8 történetből kellett összerakni egyet, hanem olyan érdekes volt ez a történet, hogy fú, ezt én szívesen elolvastam, de nincs Bibliám. És akkor megkérdezi a végén, nincs valahol egy Bibliátok, hogy valami, vagy lehet venni nálatok. Tudod, és tehát lesz egy vágy. Lesz egy vágy benne. Vagy aztán, tudod, lehet az is megtörténik egy prédikálásnál, hogy ott van a kis besatnyulc keresztény, aki már csak rutinból jön, és az üzeneten keresztül Isten meggyőzi, hogy leporolja magát, és azt mondja, hogy újraindulok. Újraindulok. És ez is megtörténik. Ja, úgyhogy ezért számomra egy fontos cél az egy üzenetben, hogy szinte minden üzenetben felhívom a figyelmet arra, hogy olvassák az emberek a Bibliát. Ez azért is fontos, mert önetető embereket szeretnénk nevelni, akik nagykorúak lesznek, nem arra fognak 40 évig igényt tartani, hogy énetessem őket. Elég csúnyán néz ki, mikor az ebéd szünetbe a 30 éves Józsihoz bejön az anyukája, és bemennek a szoptatós szobába. Tudom, hogy fúj, de sokan így élik a kereszténységüket. Azért mondom ezt a példát, mert ez úgy szemlélteti, hogy engem etetni kell. Nem, Isten azt akar, hogy önetetőek legyünk. Mi építsünk. Megvan az alapunk, Jézus Krisztus, és mi építünk, mi építjük fel. Ja, úgyhogy tehát a Biblia nagyon fontos. Miket lehet mondani, tehát csak ilyen példák. Miket lehet mondani, hogy mit tudom én, hogy tehát hogyan bátorítasz egy nem hívőt, hogy olvas a Bibliát? Azt mondod, nem kell higgyed, hogy minden szava igaz, de az attól még olvasd. Oké? Tehát nem az, hogy csavargatom a kezét, hogy minden szava igaz, olvasod minden. Ne is állj neki úgy, ha nem hiszed azt, hogy nem kell, hogy higgyed, hogy minden szava igaz, de azért olvasd. És meg hiszünk Istenben és az ő igénynek az erejében, hogy meg tudja szólítani az embereket, hogyha kezükbe veszik és olvasnak belőle. Ja, tehát vagy amikor beszélünk a Bibliából, akkor azt mondjuk, hogy hát ez hihetetlen, ez is benne van, az is benne van. Tehát amikor a prédikátor nagyra értékeli Isten beszédét, és rámutat dolgokra. Vagy mit tudom én, azt mondod, hogy hát azért ne kerüld el a Bibliát, mert nem hiszed, hiszen Stephen Kinget is elolvasod, vagy a Gyűrűk urát is, és azt sem hiszed, hogy igaz az egész, nem? Te azt is elolvasod. Tehát vannak apró mondatok, amivel egy kicsit hátrébb lépsz, és lemész az ő kis szintjükre, de ugyanazt a meggyőződést kommunikálod feléjük, mint a hívők felé. Mert ez őket is bátorítja arra, hogy olvassák, de hátrébb léptél, vagy lejjebb léptél, és ők is bátorítva vannak. Megközelítés kérdése. Vagy egy ilyen kis kihívás, tudod, nem hívőknek, hogy figyelj, olvasd nyugodtan a Bibliát. Már csak azért, hogy tényleg legyen alapod azt mondani, hogy igen, te olvastad és nem hiszed. Mert milyen gáz már azt mondani, hogy nem hiszed, és aztán közben kiderül, hogy nem is olvastad. Amikor Pistika azt mondja, hogy nem szeretem a tejbegrízt, de még életében nem evett olyat. Tehát megvan a módja, megvan a megközelítés, hogy hogyan lehet bátorítani olyan dolgokra nem hívőket, ami ugyanúgy bátorítása hívő embereknek is. Csak picivel hátrébb kell menni. Nézzük, mik vannak még itt gondolatok. Igen, ez fontos. Nagyon fontos, hogy megértsék az emberek azt, hogy te nem valamit akarsz tőlük, hanem te értük akarsz dolgokat. Tehát nem azt akarod, hogy kicsikarni belőlük, hogy olvassák a Bibliát, és akkor ők megfelelnek neked, hogy olvassák a Bibliát, hanem segítesz nekik megmutatni, hogy abban nekik van érdekük, hogy olvassák a Bibliát. Most csak a Biblia olvasás témájánál vagyunk, mondjuk. Oké? Tehát, hogy értük akarsz, és nem tőlük akarsz valamit. Tehát nem valamit parancsolsz, amit meg kell tenniük, hanem azért mondod, mert te a javukat akarod. Ez nagyon fontos, hogy megértse a hallgatóság. Nagyon fontos. És amikor megértik, amikor meggyőződnek az emberek arról, hogy te akarsz valamit értük, és nem tőlük, akkor aztán kevésbé fognak megsértődni, amikor kihívod őket. Ez már csak így működik. Ja, úgyhogy nekem az a vágyam, hogy az emberek, akik itt vannak, azok beleszeressenek ennek a könyvnek az írójába, beleszeressenek az ő fiába, Jézusba, és tudod, én ezt nem tudom létrehozni, nem tudom, nem tudom korlátozni, hogy ez a szerelem létrejöjjön, de randit tudok szervezni. Oké? Randit tudok szervezni. Viszont sokszor egy randi nem elég, hogy lángra lobbanjon ez a szeretet. Viszont az, hogy hogyan csinálom a randit, ez meghatározza, hogy lesz egy második randi, egy harmadik randi, meg egy negyedik randi. Mert az első randin is ajtóst urontok a házba, akkor nem lesz második randi. Meg harmadik. Ja, úgyhogy a megközelítés az fontos. Az nagyon fontos. Ja. Úgyhogy az én megközelítésem az, hogy én rávenni a hallgatóságomat arra, hogy kövessenek egy írásrészen keresztül. Tehát egy írásrész fogunk. És persze van, hogy szükséges kettő, vagy két nagyobb. Nem nagyon szoktam ugrálni, vagy csak, hogy alátámaszom, hogy mit mondok, még mellé mondok öt utca házszámot. Én nem szoktam ezt csinálni. De tehát én egy írásrészen keresztül megyünk, és teszek egy ígéretet, hogy ez az írásrész, ez segíteni fog olyan kérdéseket megválaszolni, amik valós kérdések. Megígérem azt, hogy ezek olyan megoldásokat tudnak adni ez az írásrész, ami már régóta morfondíroznak, és szeretnék kigobózni ezt a rejtét. Vagy egy olyan megoldást ad, ahol egy régen hordozott tehertől tudnak megszabadulni. Ez a megközelítés az, hogy én értük akarok valamit. És nem tőlük. Ja, úgyhogy, és ezt próbálom úgy csinálni, hogy a szöveg beszéljen maga helyettem. Tehát lassan haladunk, kiemelek szavakat benne, vagy akár írásjeleket. Sokszor nem veszük észre felkiáltó jeleket, mikor Jézus beszél. Ja, tehát hangsúlyozzuk egy kicsit a drámát. Próbáljuk az érzéseket is, hogy mit érezhettek akkor a tanítványok, vagy mit érezhetett ez az ember, az az ember, az egész helyzetet próbálod egy kicsit rekonstruálni. Tehát belevonni abba, amiről az a történet szól, az az írásrész. Mert azt szeretném, hogy ez a teljes írásrész így bekebelezze az embereket. Bekebelezze őket. Az írásrész maga. És az a célom, hogy szinte érezzék, hogy ott vannak. Érezzék, hogy jelen vannak. Érezzék. És aztán a végén megfogalmazzuk a mondani valót. Hogy mi van ebben számunkra. Olyan alapelv, amit alkalmazhatunk az életünkbe. Úgyhogy mindjárt megnyitjuk az ülést. Kérdésekre vagy hozzászólásokra. Főleg azok szólhatnának hozzá, akik szolgálnak az igével. Kíváncsi vagyok, hogy mi van bennetek ezzel kapcsolatosan. De van néhány jó tanács még. Például az, hogy amikor ott vagyunk egy Isten tiszteleten, és tehát jön a prédikáció van például, fontos, hogy tudassuk az emberekkel, tudassuk a nem hívőkkel, hogy tudunk róluk, hogy itt vannak. Oké? Tehát, és egy olyan módon tudassuk velük, hogy örülünk neki, jó? Tehát sokszor ez nem lepleződik annyira le, vagy nem egyértelmű, hogy örülünk annak, hogy vannak olyanok, akik úgymond nem közénk tartoznak, vagy nem ugyanaz a hitünk. Ez nagyon fontos, mert alapból tök kívülállónak érzik magukat. Tehát eljönnek, és olyan kis idegen vagyok itt, vagy hivatlan vendégként. Tehát olyan aranyosan mosolyognak egymásra, meg ismerik egymást, meg félszavakból is, meg minden. Én meg itt vagyok valami új hús, biztos valaki még le is fog csapni rám itt. Még a végén megkérdezik, hogy én hiszek-e Istenben. Tehát nagyon távolinak érzik magukat, és ebben tudunk segíteni prédikátorok, hogy tudatjuk velük, hogy tudunk róluk, és nagyon örülünk a jelenlétüknek. Örülünk. Örülünk. Igazából, amit csinálunk, azt igazából értük tesszük. Mert mi is voltunk egyszer az ő cipőjükben. És amit csinálunk, azt értük tesszük. Tehát nagyra értékeljük őket. Nagyra értékeljük, ki lehet fejezni, azt nagyra értékeljük a bátorságukat, hogy eljöttek. Ja, úgyhogy az üzenetben minél hamarabb meg kell őket szólítani. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Nem baj, ha nem vagy keresztény, semmi baj. A legjobb vasárnapot választottad, hogy jössz. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Lehet, hogy nem tartod magad vallásosnak, és remélem, hogy töltesz velünk annyi időt majd, hogy rájöjj arra, hogy mi sem vagyunk annyira vallásosak. Oké, tehát egy kicsit azonosulni. Ezek ilyen egyszerű dolgok. Tehát, ha valaki rászedett, azt úgy kötöttél ki, mert azt mondta, hogy elvisz téged reggelizni, ezt idehozott be, akkor sajnálom. De örülünk, hogy itt vagy, és hidd el, jó lesz. A lényeg az, hogy kifejezzük az örömünket, hogy itt vannak, és hogy tudunk róluk. Tudunk róluk. Ja. Nem kell fölállítani, nem kell megtapsolni, mert egyik sem vágyik arra. Tisztelt a kivételnek persze annak a, hogy mondják azt, azokat az embereket, a exhibicionista. Ez még két percig sem akar leülni, integet. Mert mindenkivel kezet fog, bemutatkozik. De a 99% ez nem szereti, ha fölállítják. Mert pont el akartam rejtőzni, hát idegen vagyok itt. És miért kellett? Most így 60-an fognak rámugrani, mikor kimondják a végén az álmát. És már tudják, hogy kit kell elcsípni. Beúztak a csőbe. Ja. Aztán egy másik jó tanács, hogy gondolkodj a hallgatósággal. Gondolkodj együtt a hallgatósággal. Ne az üzenettel. Mit jelent ez? Az üzenet egy utazás. Mindig így nézem. Mint egy repülőutazás. Van a felszállás. Ez egy kicsit ilyen érzés. Olyan szokott lenni egyébként. Aztán van az utazás, az ilyen nyugisabb. És aztán a landolás. És az is egy ilyen... Tehát egy utazás. És ez egy fontos elv. Ez nagyon fontos. Ahol elkezded az utazást, az fogja meghatározni, hogy ki fog veled utazni. Tehát ahol kezded az utazást, az fogja meghatározni, hogy ki fog veled utazni. Ahol kezded az utazást, az határozza meg, hogy ki megy veled. Ki tart veled azon az utazáson. Ha nem hívő embereket szeretnél, hogy utazzanak veled, a hívők úgyis fognak, de ha nem hívőket is szeretnél, akkor pár lépést hátrébb kell lépni. Hátrébb kell lépni pár lépést. Tehát, és Jézus is ezt tette. Ha most majd olvassátok el, Lukás 15, az elveszett bárány, az elveszett pénz, és az elveszett fiú. Az elveszett báránynál se nem beszél Istenről, se nem beszél bűnösről. Csak egy elveszett bárányról és örömről. És szépen közelít. De a célja már az elejétől kezdve az volt, hogy bemutassa, hogy a mennyei atya hogyan viszonyul egy bűnöshöz. De elvitte őket egy utazásra. Kezdte távol, hátrébb lépett. Tudta, hogy kik vannak a hallgatóságában. És hátrébb lépett, és elkezdte az ő szintjükön, és belevitte egy érzésbe. Egy olyan érzésbe, ami számukra sokkal valódibb példák azok, mint ma nekünk azok a példák. Tehát nekik sokkal inkább szólt az, amiket Jézus használ példákat, mint ha ma olvassuk a mai világunkban. Tehát ez egy utazás. És Jézus is tudta, hogy nem azért jött, hogy igaza legyen. Nem kellett megerősíteni magát, hogy nekem igazam van. Hanem ő tudta, hogy én azért jöttem, hogy bemutassam az atyát, és megváltsam őket a bűneikből. De nem az, hogy nekem most igazam legyen, mert amúgy igazam van. Na, tehát, de nem kell az nekem, hogy most mindenki elismer, hogy igazam van. Tehát nem ezért jöttem. Tehát ilyen személyes bizonytalansága Jézusnak nem voltak. Ja, tehát, hogy valaki nem hitt neki, mert azt hitték, hogy ők igazabbak, a farizeusok, akkor az őt nem sértette egyáltalán. Úgyhogy amit én szoktam tenni, az az, hogy az elején valamilyen feszültség, mielőtt belemennénk a szövegbe, valami feszültséget keltek. Ez vagy pozitív, vagy negatív. Tehát lehet a pozitív, az egy valami vicces sztori és nevetés, de kapcsolódik az üzenethez. De lehet egy negatív is. Egy kellemetlen sztori, egy kellemetlen történet, vagy egy kellemetlen érzés. És itt történik meg a kapcsolódás igazából. Tehát mit jelentett ez a feszültség, hogy mi lehet igazából? A bibliai részben, amit olvasunk, abban benne van egy ilyen feszültség, és szeretnéd, hogy az emberek ezt átérezzék. De hogy hozom ki belőle, vagy hogy tudom megértésükre adni, vagy hogy tudom azt tenni, hogy átéljék? Hát kell kérdéseket föltegyek magamnak a felkészülésemkor. Tehát amikor olvasok egy írásrészt, akkor például fölteszem ezt a kérdést magamnak, hogy milyen kérdésre ad választ ez az írásrész. Milyen kérdésre ad választ? Mert akkor beszélhetek egy kicsit arról a kérdésről. Bemelegítésnek, feszültségkeltésnek. Hogy emberek ezzel a kérdéssel küszködnek. Nehézségük van. Vagy milyen feszültséget oldoz fel ez az írásrész? Ez is egy jó kérdés, mikor elolvasok egy írásrészt. Milyen feszültséget oldoz fel? Mert akkor beszélhetek arról a feszültségről, amikor felszállunk. Oké, hogy aztán aztán adjon egy megnyugvást, az az írás rész. Vagy egy másik kérdés, hogy milyen félreértésre vagy rejtélyre ad választ az az írás rész. Tehát mi az, amiket letisztálsz. Mert akkor lehet arról a rejtéről vagy félreértésről beszélni a feszültségkeltés az elején. Kicsit felturbózni a dolgokat. Hogy aztán föltéz az ember a kérdés magával. Jó, de akkor mi a rá válasz? Na, akkor valaki mondjad már, folytassad már. Na és akkor tud ütni. Ez az írás rész. Akkor tud ütni. Úgyhogy mielőtt belemegyünk, tehát mielőtt megjön a megoldás, azt akarom, hogy érezzék át a szükséget a megoldásra. Ez egy fontos rész számomra, amikor én felkészülök, vagy amikor én prédikálok. És tényleg van, hogy addig húzom, amíg már kínlódnak, hogy akarják a választ. És akkor az még jobban megmarad, még jobban megragad, és még jobban bemegy, mélyebbre megy. Ja. Úgyhogy nem és a másik fele, tehát az, hogy tehát gondolj bele, tehát a rejtélyek, vagy a félreértések, vagy a kérdések, vagy a küszködések, vagy az élet feszültségei, vagy az érzések, vagy a körülményeink az életben, ez mind közös talaj. A hívőnek is, meg a nem hívőnek is. Nem? Nincs más feszültséged az életben, mint a nem hívőnek. Nincsenek más körülményeid, mint a nem hívőnek, alapvetőleg. Jó, hát őt nem tudja megsérteni egy gyülekezeti tag, téged meg tud. Jó, ennyivel több. Őt is meg tudja, ha elhívjuk, igen. És megpróbáljuk megerőszakolni. Tehát ugyanazon a talajon állunk. Ugyanazokat a dolgokat tapasztaljuk meg, és ugyanúgy ez a kérdés van mind a kettőben, hogy nem tudom erre a dologra választ, de bárcsak valaki elmondaná. És mindegy, hogy ez hívő vagy nem hívő, azok a dolgok küszködik. Barátság. Nem a hívő küszködik vele, mindenki. A nem hívő is. Ja, tehát házassági probléma. Özvegynek lenni. Elváltnak lenni, egyedülállónak lenni. Ez nem kiváltságos hívő problémák, ezek emberi problémák, amikre mindannyian keressük a választ. Ez mind közös talaj. Mind közös talaj. És erre kell visszalépjünk, hogy aztán elvigyük egy utazásra. De ez nem azt jelenti, hogy egy tanácsadó üzenetet csinálsz, hanem tehát én nagyon sokszor prédikáltam Isten jelleméről úgy, hogy ilyen problémákat vettünk elő. És lehet, hogy az üzenet sorozatnak az volt a címe, hogy lestrapálva, és lehet, hogy a depresszió volt egy kicsit kihangsúlyozva, vagy stressz, vagy a kimerültség az életben. De miről volt szó az üzenetekben? Isten jó, Isten hatalmas, Isten a kezében tartja az életünket. Tehát Isten jelleméről volt tanítás. De a közös talaj, ahonnan elkezdjük ezt az utazást, az a szint volt, ahol mindenki azon áll. És amikor erre választ tud nekem adni, az az egyszerű igazság, hogy Isten jó, vagy Isten hatalmas, az sokkal jobban be fog ütni, mint hogyha akár, tehát csak szimplán elkezdek beszélni arról, hogy Isten hatalmas, és felsorom az ige helyeket, és egy biblia tanulmányt tartok arról, hogy Isten hatalmas. Tehát sokkal jobban eléri a célját ez az ige. Úgyhogy a megközelítés nagyon fontos. Nagyon fontos. Ja. Na, van még jó pár jó tanácsom, de majd máskor, vagy más formában. Úgyhogy most beszélgessünk. Van fél óránk rá. Akik prédikáltok, szoktatok megosztani a Bibliába, gyertek, és van hasonló tapasztalatok, vagy valami, amit megtanultatok az évek során, vagy a hónapok során, ki mióta prédikál. Nálunk a Vén Róka, most a Pásztor Péterfa János. De gyertek nyugodtan, aztán mondjatok gondolatokat. Vagy ha esetleg van kérdésetek. Gyere, a mikrofonba, hogy majd felveszünk. Ne izgulj! Ne izgulj, minden rendben.
Szóval... Jó, rendben. Nem, nekem... Hát... Szóval... nem, na, komolyan tényleg. Nem tudom. Szóval igazából talán egy ilyen 2 éve kezdtem el így aktívabban, hát, prédikálni. Igazából az elején így kimerült ilyen bevezetőkben, aztán elkezdtük a Maglódon a házi csoportot, és akkor ott már ilyen hosszabb volumenekre készültem fel, és nekem az volt az elején a nagyon nagy bátorítás, hogy így mindig utána oda jöttek esetleg a tesók, hogy mire figyeljek legközelebb, és egyáltalán nem bántó szándékkal. Tehát így, hogy nekem így az elején a prédikációim inkább voltak ilyen bizonságok, tehát hogy belőlem indult ki az utazás, és általában, hogy ez miért volt jó nekem, és hogy ez nekem, és igazából engem is frusztrált ez a dolog. Úgyhogy idő után eldöntöttem, hogy akkor ezt a részt kivesszük, marad az ige. És annyira nem, hát így nem volt értem, mert én mondtam ezt az ige helyet, azt az ige helyet, miért van így, úgy, így, akármi, és látszott rajta, nagyon aktuális a dolog, és így végén megkérdezték, hogy de mondd már el, hogy ez miért van így, meg hogy meséld el, és akkor így, amit mondtál, hogy Pastor Balu, hogy így bennem így, ha valami nagyon aktuálisan szól Isten hozzám, akkor így én nagyon így ezt át tudom érezni, és valahogy át akarom ezt adni. És arra jöttem rá, hogy ezt a energiát, vagy valamit, nem tudom, hogy hívják, azt abba rakom inkább át, hogy azt a helyzetet, azt a bibliai helyzetet egy kicsikét jobban kibontani. Ahogy mondtad, hogy és igen, nem tudom, valamit még elfelejtek, de csak ennyi, hogy megtalálni azt az egyensúlyt a személyes élményem és kapcsolatom Istennel, illetve az igével, hogy legközelebb, ha jön vissza egy új hívő, akkor ne a pszichológusát hozza el, hogy na, nézd meg ezt az ipsét, ez nem semmi. Igen. Hanem, hogy ja, ennyi igazából. Köszönöm.
Na? Elindult. Nyugodtan.
Nagyon érdekel, hogy ti hogyan kérdeztek, hogyan éritek ezt meg. Csak felírtam 3 szót. Szerintem mind az elhangzott. Csak mondjuk egy ilyen rövidített változat, az én változatom, amit elmondanék. Hogyan készülök? Az első, ami az embereket megfogja, talán 2-3 dolog. Az egyik a hitelesség, a forrása az üzenetnek, és ezt én vallom, hogy meg mondom is, meg beszélünk róla, hogy arról beszélünk, amit már megéltünk. A hitelesség az, ami leköti az embereket, mondhatjuk Kenetnek is, lehet, hogy egy picit nem annyira bibliaiskolás definíció ennek, de hogyha eredeti és őszinte az, amit mondasz, hitelesnek tűnsz az emberek előtt, ahogy vagy, az életeddel is, akkor az le fogja kötni őket. És ha én izgatott vagyok afelől, amit én mondani akarok, akkor fognak az emberek is izgatottak lenni afelől, ami szeretnék. De ugyanakkor ennek van egy másik csapdája, ez még mindig ugyanez a gondolat, hogy nem példálózunk saját magunkkal, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem a Krisztus prédikáljuk. Habár mondhatunk életből vett példákat, de nem velünk kezdődik az üzenet, mert akkor az egy olyan képet sugall, hogy hú, mi mindent tudunk, mi mindent jól csinálunk, Azt persze nem mondjuk el, hogy előtte hányszor 862-szer elszúrtuk ugyanazt, amit ő már mondjuk másodszor átugrana, de ez egy ilyen téves képet alkot a pásztorról, meg a prédikátorról, hogy ő már nagyon tudja ezt, nagyon vágja, keni vágja a dolgokat. Tehát a hitelesség, az arról beszélünk, amit már átéltünk, de nem magunkkal példálózunk. A másik az a szeretet, ez elhangzott, a pulpitusnak a szeretete, hogy az emberekkel azt éreztetni, tudatni és éreztetni kell, hogy ez értük van, hogy szereti őket az üzenet, az ige az üzenet, szereti őket a Krisztus, szereti őket a prédikátor, és ezért aztán az üzenet nem akkor kezdődik, amikor nagy testvérek nyissuk ki a Bibliát, és akkor imádkozzunk, hanem már előtte, az üzenet előtt, ez is elhangzott, ahogy megérkezünk, ahogy üdvözöljük egymást, ahogy egymásra nézünk, ahogy hétközben találkozunk, vagy elérhetőek vagyunk. Ez mind-mind csak ilyen apró figyelmességek, apró szeretet, ami kifejezi azt, hogy a prédikátor, meg az az üzenet, az szereti őket. És aztán a harmadik dolog pedig az, hogyha nem rövid távon építkezem, hanem hosszú távra, tehát tényleg gyülekezet a cél, akkor szükséges ott a hús, a fehérje. De aki testet épít, az tudja, hogy csak tésztával, meg zöldségfélével nem lehet szágásítani, hanem kell a hús, kell a fehérje. És ez talán az, hogy van úgy, hogy nagy az üzenet, de kevés benne az a mag, kevés benne a tan. Tehát nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon jó a sztori, sok pszichológia, érzés is van benne, nagyon érdekes az előadásmód, interneten sok ilyet láttok egyébként, tehát ha fölmentek a YouTube-ra, rengeteg ilyent találtok, de igazából kevés az, ami Istenről szól. Én a tartalom alatt azt értem, hogy Istenről valamit közvetíteni akar az üzenet. Nem csak egy problémát megcélzok, és aztán annak a megoldását, hanem azt szeretném, hogy az emberek Istenről tanuljanak, mert ez a hús. Ez az, ami meg fogja tartani őket, ez az, ami táplálja őket. És ez az, ami táplál engem is. Tehát, hogy szükség benned. Viszont, hogyha túl sokat tan, és amikor az ember elkezdi és készül, tehát rengeteget hallja, mennyit 8-10-12 órát készülni kell, akkor az ember készít egy olyan 5 oldalas jegyzetet, 852 ponttal, és olyan rossznak érzi az üzenetet, hogyha csak 851-et tud elmondani belőle. Rengeteg tan, rengeteg információ, rengeteg igevers, rengeteg protein, de nincs benne vitamin, nincs sok. Tehát az üzenet kevés az üzenet. Az viszont megfekszi az embereknek a hasát, és egy idő után csak így bezárnak. Én ezt a három dolgot akartam mondani, tehát ugye egyensúlyba hozni, ez a harmadik volt, az üzenetet, meg a tant benne, hogy mind a kettőre szükség van. Nem lehet csak, hogy lufit prédikálni, beszélni egy sztoriról, aztán elmondani, mi a megoldás. Istenről mindenképpen beszélni kell, Isten van a középpontjában, talán majd dicsőítésnél is, amikor erről beszélünk, Isten van a középpontjában. Ez azt jelenti, hogy Istenről szól a zene, Istenről szól a dal, Istenről szól az üzenet, Istenről szól az Isten tisztelet, nem rólunk, meg problémákról. Nyilván a megközelítés, ahogy a honnét indulok, az más, de a tan az Isten. És mondom, talán a negyedik, hogy mindenkinek van egy saját stílusa, minden prédikátornak, minden bizonyságtevőnek. Úgyhogy csak merjétek gyakorolni, használjátok. Lehet, hogy úgy érzed, nincs is ajándékod rá, vagy az első 85 próbálkozása rosszul sikerült, nem kapsz jó visszajelzést, de akkor is csak menjél előre, és csináld, és használd, és aztán minél többet használod, látni fogod, hogy ezek a dolgok hogyan kerülnek a helyükre. A hitelesség, ahogy tapasztalatot gyűjtesz, a szeretet, hogy hogyan tudom kifejezni a szeretetet az emberek felé, hallgatóság felé, és főleg ez, hogy mi ez a tanítás, meg a prédikát, prédikálás közötti különbség, hogyan van ennek az egyensúlya, hogy ne menjek el egyik végletbe se. Úgyhogy csak merjétek használni, ez a legnagyobb bátorság, imádkozzatok bátorságot, használjátok, és meg fogjátok látni, hogy kialakul egy saját felkészülési mód, egy saját stílus, Isten így személyiségeket vet be az ő munkájába, és ebben különbözőek vagyunk.
Gyere, Zoli.
Az, hogy szókincsen van, az egy dolog szerintem. Nem dugom el. Csak megfordítom. Tehát, hogy egy pár dolgot. A barátság, bocsánat, hogy ha lehet a barátságra visszatérve, mert ahhoz igazán nem szóltam, ahhoz szóltam, ami nem is volt a téma, de abszolút nem zavar, de amit megosztok veletek, tehát szívből mondom, és én úgy gondolom, hogy köszönöm a Jánosnak, nagyon együtt érzek veled, és köszönöm a segítséget. Hátulról pumpolnak, tőle tanulok, nagyon jó. Hát ugye a pásztor Balázs pumpol, te meg adod a instrukciókat, a tanulást, és ez nekem nagyon jó. És utána fordulok Istenhez, hogy tényleg ez az, és akkor azt mondja, igen, akkor csinálom, tudod. Így van. Na, tehát a lényeg az, ha a barátságról szeretnénk beszélni, hogy ki az igazi barát, és ki nem, és ugye, hogy mit mondjunk a prédikáláskor, hát persze, hogy saját példámat mondom, hát honnan a francból vegyek, bányász voltam, és én úgy gondolom, hogy ki a barátom, és ki nem a barátom, és ahogy elmondtam az első beszédemben, hogy kiürített Isten, és senkim nem volt, csak ő. És ő adja, Isten adja. Én úgy gondolom, hogy ő fogja adni az életünkbe azokat a barátokat, akik a tiéd lesznek. Akik segítenek abban, hogy te előre menjél, akik segítenek abban, hogy odafigyelj emberekre, akik segít abban, hogy megértsed őket. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy ezek lesznek a barátaid. Bányászatra visszatérve, bányász voltam, és nem igazán, tehát én túléltem, de valamikor volt Németországban egy bánya szerencsétlenség, sújtólég robbanás volt, nem az a lényege neki, hanem a lényeg az, hogy mi úgy mentünk el, hogy a bányász indulóban benne van, hogy Isten segíts. Tehát, hogy mi úgy mentünk le a liften, 80 méteren voltam, de vannak, figyeljetek ide, 5-600 méteren, meg kilométerekre le, 3000 méteren dolgoznak emberek, ami borzasztó meleg van. És az a lényeg ennek, hogy mikor mentünk ebben a lifttel lefele, ezt mondtuk egymásnak, hogy fogtuk egymás kezét, vagy hogy mondjam, hogy ezek barátjaink voltak, és én így visszagondolva nem tudom, hogy ők barátaink voltak, és visszatérve a németországi szerencsétlenségre, majd mondom én nektek, hogy 26-an maradtak lent, mikor a sújtólégrobbanás bekövetkezett, az újság szerint. Aztán utána jött a következő nap, hogy meghalt több, mint a fele. És életben maradtak, mert volt oxigénpalackjuk, és életben maradtak. És ami nagyon-nagyon lényeges, hogy akik úgymond teljesen túlélték, és nem sebesültek, meg 6 fő, és a 6 fő a legidősebb adta oda a palackot a következőnek, hogy ő neki már mindegy, de adja a fiatalnak oda. Aztán a következő adta megint, és a legfiatalabb megmenekült, képzeljétek el. Ezek barátok szerintetek? Nem tudom, de ezt Isten adja. Tehát mondanám nektek, hogy ezt Isten adja nekünk. Jó? Megmenekült a legfiatalabb, följött, és tudjátok, hogy mit csinált? Nagyon egyszerű volt. Akiket fő tudtak hozni, főhoztak és eltemették, és képzeljétek el, hogy minden hónapban kimegy a temetőben, és megköszöni azoknak az embereknek, akik odaadták a palackot egyik a másikának. Jó? Tehát én úgy gondolom, hogy nem semmi. És kik a barátaink? Nem tudom. Isten adja, higgyétek el. Ezt ennyit tudok mondani. Jó? A honvédség, a barátságról megint a honvédség az én életemben. Én voltam az utolsó 2 éves katona. Nem vagyok rá büszke, de ez volt. Ez volt. És akkor már mondom is, hogy tudjátok, mi volt? Elvtárs. Aki emlékszik, az örülök neki. Aki nem, az így járt. Tehát, hogy elvtárs volt. Aztán tudjátok, mi van most? Bajtárs. Osszuk szét a két szót. Baj és társ. Tehát a bajban is társ. Aki volt katona, azt tudja. Aki nem volt, annak szerencséje van. Bár jobb lett volna. De én azt hiszem, hogy itt megint Isten lép be. Nem más, nem én, Erdély Zoltán, hanem Isten lép be. Ő mondja meg, hogy öreg bajtárs 2 évig, és akkor ott vagy bajban, rosszban, és akkor élettárs. Van ilyen, ez nagyon jó szakszó. Ma mindenki használja, nincs feleségem, élettársam van. Na, akkor osszuk szét. Élet és társ. Ugye? Nagyon egyszerű. Az életednek a társa, az életednek a része, mint ahogy nekünk Isten az életünk része, a hívőknek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon rendjén van. Ez a barátokról jó, tehát ennyit tudnék mondani. Prédikációról mit gondolatok, ami így fejemben vannak, bár nem igazán, tehát nem igazán jegyzeteltem le, mert tudom, hogy itt van a fejemben, felelősség emberek előtt beszélni. Szemükbe kell nézni, kristálytisztán kell mondani, és süssél. Tehát sütni kell annak, amit te mondasz. Tehát, hogyha valakire nézel, és azt mondod, hogy figyelj, én magamból indulok ki, de hogy most legyen-e neked Bibliád, vagy ne legyen, azt nem tudom. De mikor én elkezdtem olvasni, nem értettem belőle semmit. És utána, figyelj, mikor én úgy éreztem, hogy ott az ideje, akkor elkezdtem olvasni. És mit olvastam bele? Ha 2000 éves embereknek jó volt 2000 évvel ezelőtt, akkor most szerinted aktuális ez, vagy nem? Azt mondja, hát mi van a Bibliába írva? Hát az van a Bibliába írva, apukám, hogy szeress. Komoly? Hát persze. Legyen hited. Van hited? Mustármag. Van? Nincs. Na, tehát, hogy ez a talaj, amit a pásztor Balázs mondott, ez a talaj, ez fekszik mindenkinek. Te hogy tudsz úgy megközelíteni a szeretetedben, akár evangelizálsz, akár pedig beszélsz a színpadon, hogy belelépj az életébe, hogy itt ezt tényleg elhiszed, hogy ezt mondom, vagy csak úgy... Most így kiürítettem a jobb zsebőm, azt akkor itt van benne, azt most erről beszélek. Nem. Tehát én azt hiszem, hogy legyen ott a szíved és a lelked, és utána keresd Istennel a kapcsolatot, és utána kimész a színpadra, és elmondod azt, hogy figyelj, ez van. Ez van. Az utcán megyek az emberekkel, beszélgetek, azt mondom, hogy ez van. Ez van, figyelj, és hidd el, hogy elhiszi neked. Mert tudod, hogy a szívedből, a szeretetből beszélsz, és utána tudod te, hogy te Istennel kapcsolatban vagy minden reggel, mikor felkelsz, és az üreszobában vagy, és avval tartod a kapcsolatot. Köszönöm szépen, ennyi.
Köszi, Zoli.
Gyere, gyere.
Csak hogy egy kicsit így összegezni, vagy nem tudom. Érdekessé tenni, vagy nem. Kibontani egy kicsit ezt a témát, hogy hogyan szólhat az emberekhez a prédikáció. Engem megragadotta, mikor bibliasuliba tanítottuk ezt, hogy etosz, logosz és pátosz. Nem tudom, hogy hallottátok-e ezeket a kifejezéseket. Nem akarok villogni, nem tudok semmi többet görögül egyébként. De az etosz, az ezt a szavahihetőséget jelenti igazából, amiről itt beszéltetek is többen is, hogy Pásztor János is mondta meg a Balázs, hogy hiteles az, amit mondasz. Tehát az, aki beszél, annak a jelleme az azt tükrözi, hogy tehát ez nem csak így most eszébe jutott valami, és mondott valami szépet, vagy valami hasonló, hanem tényleg meg is éli ez az etosz szó. A logosz az maga az üzenet, tehát amit elmondunk, annak a jelentése a nyelvben, meg a szavaknak az értelme. Ez a formája, vagy a formai alakja a beszédnek, és az, amit az jelent. És a pátosz az pedig az érzelmi színezete ezeknek a dolgoknak, és hogy biztos láttatok már olyan prédikátorokat, akik így lesütött szemmel egy könyvből olvasva olvassák fel az üzenetüket, és teljesen monoton hangon. Tehát ez egyáltalán nem segít ahhoz, hogy bárki is megértse azt, hogy, vagy átélje azt, amiről ők beszélnek. De, tehát mind a három elem fontos, és van egy jó összhangja ezeknek, hogyha az úgy össze van rakva, akkor igazából most mindegy, hogy ez hívő vagy nem hívő ember, de azért el lehet érni egy olyan hatást azzal, amit mondunk, hogy tényleg megérintheti azt az embert. Volt olyan prédikátor, aki, tehát azért jöttek az emberek, hogy lássák, hogy hogyan ég tűzben az Úrért. Az ő pátoszával nem volt gond, úgymond. igaz, ezért jöttek nem hívő emberek is, hogy lássák, hogy hogyan lángol. Van, aki intellektuálisan nagyon toppon van, és az ő logosza ott minden a helyén van, ugye minden szó a maga helyén, a maga rendjében ott van. Van, akinek meg a jelleme beszél tényleg könyveket, hanem hogy lehet, hogy ő három szót mond, vagy hasonlók. És szerintem tehát mind a három kell, hogy meglegyen, és ezt tud, tehát Isten nagyon jól tud szolgálni akkor emberek felé. És igazából csak ez jutott így eszembe, és szerintem ez egy jó dolog, hogyha prédikátorként tudatosan is azért ezeket így megpróbáljuk alkalmazni. De nyilván, hogy ehhez időre van szükség, és a szívnek a felkészültsége tényleg fontos. Tehát szerintem az tényleg nagyon fontos, hogy Isten előtt át legyenek imádkozva azok a gondolatok vagy dolgok, amiket megosztunk, mert tehát enélkül tényleg csak az egész ilyen haknizásnak fog tűnni, vagy valami hasonló nekünk. Hát van, aki vevőre, van, aki meg átlát a szitán hamar. Ja.
Köszönjük nagyon. Na, még 5 perc, még egy hozzászólás.
Szeretnék kicsit szerepelni, nem. Oké, kínai tapasztalat. Először is ott mindenki ferde szemmel néz rám. Úgyhogy néha nehéz nekik beszélni, prédikálni. Mert másképp gondolkoznak, és az egyik tapasztalat, ami nagyon tényleg így segített nekem is, tehát amikor én ott állok előttük, mivel külföldi vagyok, gyakran úgy néznek rám, mint hogy én valami külön valaki lennék. Valamiért ez kialakult bennük, nem tudjuk pontosan miért, vannak ötleteink, de a lényeg az, hogy gyakran zavarba vagyok, és így, ennek így hangot is adok, hogy tehát az én vágyam az, hogy ti vegyétek kezetekbe a Bibliát, és ne higgyetek el mindent, amit én mondok, hanem járjatok utána. De maga az, hogy ott állok, és amit mondok, annak egy olyan súlya van a számukra, tényleg ez így alázatban tart, és minden prédikátor egy módon egészséges, hogyha reszket a lába, amikor csak ideál és beszél. De az nagyon örülök, hogy Balázs ezt így elmondta, tényleg annyira jó, hogy ha nincsen egy kapcsolat, akkor a prédikátor szavai az nem lesz éle, nem lesz súlya, nem lesz a prédikátor egy olyan médium, akit Isten tud használni. És ennek ugye két összetevője lehet, az egyik az, hogy mennyire felkészült az ő szívében, a másik pedig az, hogy, és az igében persze, a másik pedig az, hogy milyen az én kapcsolatom azokkal, akikhez beszélek. És ott kint élve ez egy érdekes tapasztalat, hogy rengeteget beszélgetünk velük ilyen angol beszélgetés címszó alatt, és amit élvezek, mert nekem is sokat segített, én keresztény családban nőttem föl, tehát nekem ez a, amiről beszéltél, ez a kereszténizmus, ez nagyon megy, tehát ez így a vénámba van. De nem azért, mert tényleg meggyőződés, hanem egyszerűen csak így szoktam meg, ez az én kis kultúrám, és hogyha ebben megmaradok, és hálát adok Istennek, hogy engem meg kellett, hogy vigyen egészen odáig, hogy ezek így kezdjenek így leesni jobban, hogy ez hogy van. De hogy el kell kezdeni beszélgetni az emberekkel, és részt venni az életükben, megérteni, hogy mi zajlik a világunkban körülöttünk, mi a kornak a szelleme, mik a kihívásai, és enélkül ez nem megy. És nekem, amit ez adott, az volt, hogy rájöttem, hogy én nem használhat, a Kínában nem tudnak semmit ezekről a dolgokról. Ha használok csak egy gyerekbibliát, és felolvasom nekik abból a Dávid és Góliát történetét, akkor így tágra nyílt szemekkel, tátott szája hallgatják. És aztán megdöbbenésünkre a reakció mindig az, hogy van még? Mesélj még többet, mi tudni akarunk erről többet. Tudsz adni egy Bibliát? És ez minden, tehát ez az általános tapasztalat. És ez egész más probléma, mint itt Európában. Itt nekünk van egy nagy keresztény múltunk. Nagyon sok fogalom igazából csak úgy ott van a fejünkben, és igazán át is van értékelődve. Támadás alatt vannak a keresztény fogalmak. Ugye a család fogalma is már egy kérdéses dologgá vált. Tehát egyrészt el vagyunk kényeztetve, és egyre nagyobb kihívás pásztorként tényleg kihívni és prédikálni olyan embereknek, akiknek ekkora már a fejük tele van ismerettel. Ehhez képest, ahogy én ott vagyok, ez egy teljesen más közeg. Ők bárminek örülnek, hogy hallhatnak erről. És ez nekem nagyon megkönnyíti a dolgomat, ugyanakkor nagyon nagy felelősséget is tesz rám, hiszen akkora naivitással fogadnak mindent. Tehát ott van az, hogy igen, én csak az igazságot mondhatom nekik. És nagyon vigyázok, és ezért imádkozok, hogy ne keverjem bele a saját kis véleményemet. És amit nagyon élvezek, bocsánat, már harmadszor kezdek bele, az az, hogy újra kell magamnak is fogalmazni. Tényleg, mi a megváltás? Hogy lehet ezt elmondani valakinek, akinek semmilyen fogalomtára, vagy nincs ez a keresztény zsargon a fejébe? Tehát nem mondhatom neki azt, hogy most bevégzett munkát hagyjuk, de még olyat se, hogy megváltás. Mi az, hogy megváltás? Vagy hogy megtértél? Ezt ők így nem értik. Tehát teljesen le kell bontanom a fejembe, és megpróbálni az ő fejükkel végig gondolni. Hogy tudná ő megérteni, hogy mi az evangélium? Hogy lehet neki egy teljesen új csomagolásban ezt elmondani? És ez segít nekem is újrafogalmazni, végig gondolni, hogy ez mit is jelent, mi is ez. És azt gondolom, ez az, ami tényleg életet visz a prédikálásunkba is, hogyha vannak ilyen beszélgetéseink, amikor ezen át kell esni egy párszor. És csak még egy gondolat, hogy amikor valaki újonnan jön a gyülekezetbe, általában bennük, ha Isten hozta őket, ott van már egy ilyen tűz. Tehát gyakran a legújabb embertől lehet a legtöbbet tanulni arról, hogy tényleg milyen ez a, ugye az első szeretet, akkor megízleltük azt, hogy Isten szeret minket, az visz minket egy olyan lendülettel, egy olyan irányba, ami ők hozzák a barátaikat automatikusan, mert találtak valamit. És hogyha az evangéliumot mondom nekik, akkor azt fogják megtalálni. És csak ja, egy kiváltságot lenni, és ezt tényleg egy teljesen új, így átíródik a fogalmaim arról, hogy amikről azt gondoltam, hogy tudom, hogy mit jelent. Mit jelent az, mi az, hogy evangélium, hogy örömhír, hogy megváltás, hogy ja, de hogy prédikátorként ez annyira kulcs. És mi azért hiszünk a nyílt konfrontációs evangelizációnak hívjuk, de gyakorlatilag erről van szó, hogy kimegyek és törődök az emberekkel, beszélgetek velük egy szeretetteljes módon. Nem úgy, hogy én lenyomom a torkán, amit én gondolok, hanem figyelek rá. És ez, azt gondolom, javíts ki, de azt gondolom, ez az, ami tényleg a prédikációknak megadja gyakran az erejét, vagy a hitelességét.
Köszönöm. Na, akkor most szünet, negyed óra szünet. 3:45 kezdjük dicsőítéssel. Zsuzsi fog vezetni minket a dicsőítésben. És akkor fogjuk majd venni az adakozást is, hogyha hozzá tudsz valamivel járulni a mai naphoz, akkor annak örülünk.